Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 12. Zsoltárunkat énekeljük. 12. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 263. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük az első versétől a 18. versig. Majd látni fogjátok az énekeskönyvben, hogy sok kihagyás van. Lényeg, hogy mi ki van hagyva, azt kihagyjuk, és úgy azt nem énekeljük. Úgy megyünk szépen, a 18. vers lesz az utolsó, amit eléneklünk, és az Isten tisztelet végén még elénekeljük a hátralevő énekverseket. Ez a Psalmus Hungaricusnak egyébként az 55. Zsoltár alapján írt Kodály műnek a dallama tulajdonképpen, és a szövege is.
Mikor on Dávid nagy búcsúzott,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mikeás próféta könyvéből olvassuk, a Mikeás próféta könyvének 7. részéből. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő. Egy ennivaló gerezd sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske. Az igaz, olyan, mint a tövis bokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be a te szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja apját. A leány anyja ellen támad, a menny az ő napára. Az embernek saját háznépe az ellensége. De én az Úrra tekintek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de fölkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát, de meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nékem, hol az Úr a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, és immé széttapostatik, mint az utca sár. Falaid megépítésének napja. E napon távol lesz a törvény. Azon a napon eljönnek hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomtól a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig, és pusztává lesz a föld az ő lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért. Legeltesd népedet a te vesződdel, a te örökségednek nyáját, mely magányosan lakozik az erdőben, Kármel közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban, mint a hajdankor napjain. Mint az Egyiptom földjéről kijövetelednek idején. Láttatok vele csodadolgokat. Látják ezt a pogányok, és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek, nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek rejtek helyeikből. Remekbe folyamodnak az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és félnek te tőled. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve könyörű rajtunk, eltapossa álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnöket. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba ma is. Azért jöttünk, mert a te lelked indított minket, hogy eljöjjünk, és dicsérjünk téged, elébe tárjuk a mi nyomorúságainkat is, bocsánatodat kérve, de hálát adjunk a te örökké való kegyelmedért, amit az Úr Jézus véréért mutatsz irántunk, és gyakorolsz velünk szemben. Köszönjük te néked, hogy nem ellenségeidként, hanem kegyelemből fogadott gyermekeidként fordulhatunk hozzád. Köszönjük néked, hogy megbékültél irántunk, hogy szeretsz bennünket. Még akkor is, hogyha sokszor egyáltalán nem szolgáltunk erre rá, sőt, valójában soha nem szolgáltunk rá erre. Inkább a te haragodra, a te büntetésedre szolgáltunk rá. És mégis fiadért irgalmas vagy hozzánk. Nem hagysz el bennünket, reán tekintesz, megszabadítasz minket. Hordozol a tenyereden, lelkileg is, testileg is, egész valónkat, nem csak itt a földi életben, hanem halálon keresztül, át az örökké valóságba is. Üdvösségbe. Köszönjük néked, hogy mennyei atyánk vagy, aki figyelsz reánk, és nem feledkezel el rólunk. Köszönjük néked, hogy így állhatunk most előtted, és kérhetünk arra, hogy ígédet nyisd meg előttünk, szóljál hozzánk. Ítélj meg bennünket, tisztogass bennünket, bátoríts bennünket, vezess minket az igazság ösvényén. Az Úr Jézusért, ami áldott megváltónkért, hisszük, hogy meghallgatsz minket ma is. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét énekeljük. 166. énekünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapi igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 12. Zsoltárt. Leülve figyelemmel hallgassuk és olvassuk ezt a Zsoltárt. Tehát a 12. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek a Seminitre, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Kivágja az Úr mind a hízelkedő ajkakat, s a nyelvet, mely nagyokat mond. Akik ezt mondják, nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak, ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr. S biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te, Uram, tartsd meg őket, őrizd meg őket a nemzetségtől örökké. Körös körül járnak a gonoszok, mihelyst az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai között. Megint Dávid Zsoltára van előttünk, a Seminit szerint, a 8. szerint. Lehet, hogy egy 8 húrú hangszerre utal a szöveg, lehet, hogy arra, hogy oktávba kellett énekelni, nem tudjuk. A lényeg, ami a Zsoltárban van, aminek van megint valami apropója, hiszen ez is, mint a többi Zsoltár, valamiféle élethelyzetben született. Dávid király is körülnézett, és leírja pár szóval azt, amit látott. Minden esetre arra is felfigyelhetünk, hogy abban a helyzetben, amiben volt, amiben észrevette magát, meg a környezetét, ebben a helyzetben ő az Úrhoz fordult segítségért, és azt is megtudjuk a Zsoltárból, hogy mit válaszolt az Úr erre a segélykérésre. Tehát az első dolog, hogy mit látott maga körül. Úgy tűnik, hogy átlátta az akkori zsidó társadalmat, az alsóbb rétegektől egész a felső rétegekig, mégpedig hogy így mondjam, nem politikai szempontból, nem gazdasági szempontból, kulturális vagy szociológiai szempontból, hanem mint egy Isten szempontjából. És amit Isten embereként látott, azt így írja le, hogy egyfelől a népünk köréből eltűntek a kegyesek, és a hűség kiveszett. Eltűntek, mégpedig az eredeti szövegben használt szó azt jelenti, hogy teljesen eltűntek. Nincsenek, egyáltalán nincsenek. Nyilván egy-két kivétel van, mint például ő, de a társadalomra egyáltalán nem az jellemző, hogy istenfélők és hűségesek volnának, megbízhatók volnának. Ezzel egy időben pedig a másik dolog, amit megállapít, hogy elterjedt a hazudozás, a hazugság, ami az igazságnak a kisebb-nagyobb mértékű meghamisítása. Lehetséges az csalás, lehet rágalmazás, lehet képmutatás, lehet hízelgés, amire kétszer is utal. Ezek mind a hazugságnak különböző formái, vagyis a szó, az emberi beszéd teljesen megromlott, korrumpálódott, és ennek súlyos következményei vannak. Nyilván eltűntek az Isten gyermekei, akiknek a szava az igazság volt, a valóságot mondták, és igyekeztek megbízhatóan betartani a szavaikat, és megbízható emberként élni a társadalomban. Ők eltűntek, vagy eltüntettek, és a helyükre beáramlottak a hazugok, akik így meg úgy hazudoznak, és ezáltal a társadalomnak a szövetét teljességgel szétszedik, megrontják az emberi kapcsolatokat és az emberi közösséget. Hát ezek az emberek, ahogy jellemzi őket tovább, ezek az emberek, akik úgymond többségbe kerültek, vagy hatalomba jutottak, ezek nagyon elbizakodott emberek, ahogy látszik a Dávid szavaiból. Úgy gondolják, hogy a nyelvünkkel felülkerekedtünk, a beszédünkkel hatalomba kerültünk, és nem tud minket már senki legyőzni, mert olyan ügyesek vagyunk a beszédünkkel, hogy legyőzhetetlenné váltunk. Vérprofik vagyunk a hazudozásban, bármelyik formájában. És a hazugság által meg tudjuk őrizni a pozíciónkat, még ha netalántál lenne is valaki, aki megkérdőjelez bennünket, nem tud minket ledönteni. Senki nem győzhet le, emberek se, de ott van a szavukban az, hogy Isten se. Isten se lehet úr fölöttünk. Elbizakodott, gőgös szó ez, amit mondanak ezek az emberek. Továbbá azt is mondja Dávid felőlük, hogy szociálisan abszolút érzéketlenek, sőt igazságtalanok, és irgalmatlanul léptek fel a szegényekkel, a gyöngékkel, az eszköztelenekkel, a kiszolgáltatottakkal szemben. És ez szó szerinti értelemben is igaz, de igaz átvitt értelemben is, az Isten gyermekeivel szemben, akik még esetleg itt ott voltak a társadalomban, és Isten útját járták, vagy Isten igéjét próbálták hirdetni, szóval, tettel, azokat hát abszolút lenyomták, elnyomták, elnémították őket. Nyilvánvaló, hogy ez a réteg, ez a embercsoport, ez abszolút istentelen emberekből áll, akiknél az Isten félelem is valószínűleg csak egy fölvett képmutató hazug máz, vékony máz rajtuk, mert a szívük, így mondja, kettős ezeknek az embereknek, ami jelenti azt, hogy abszolút mértékben gonosz, romlott a szívük. És a szívüknek a teljességéből szól a szájuk is. A kettős szív Egyfelől van, aki úgy értelmezi, hogy jelenti azt, hogy más van a szívükben, más gondolnak, mint amit mondanak. És azt is jelentheti, amit a Mózes könyvében olvasunk, Mózes 5. könyvének a 25. részében a kettős súlyról, amit a piacon használtak, és egy hamis súly volt, amit a mérlegre ide is, meg oda is tettek. És lényeg az, hogy így akartak haszonra tenni, becsapva a vásárlókat. Ezt megtiltotta Isten. A kettős súly az egy hamis, nagyon hamis súly. Ugye, és a kettős szív az is lehet egy nagyon hamis, egy mélyen gonosz, istentelen szív, ahonnan jönnek ezek a beszédek. És van még egy tragikus megállapítása Dávidnak erről a társadalomról, aminek egyébként ő a királya. A 9. versben, az utolsó versben mond valamit, ami egyszerűen még tragikusabbá teszi a képet, amit festett. Tudnélik azt mondja, hogy amikor a hazugság felmagasztaltatik, illetve az aljasság, így mondja, felmagasztaltatik, akkor tud a hazugság ennyire triumfálni és győzedelmeskedni. Vagyis nem csak arról van szó, hogy győz a gonoszság, hanem az, hogy ennek van egy előfeltétele. Az, hogy felmagasztaltatik az így mondja, hogy az aljasság. Nem lehet máshogy fordítani. A közönségesség felmagasztaltatik. Ilyenkor tud a hazugság trónra emelkedni. Szóval ezt látta Isten szemével körülnézve Dávid a társadalmában. Elég durva társadalom rajz, hogy így mondjam. És hát most mondjam, hogy ma is körülbelül ezt látná Dávid király, ha körülnéz. Vagy ha mi az Isten szemével körülnézünk a társadalomban, akkor mit látunk? Az Isten félők száma visszaesett, nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban. Nyilván így van Amerikában is egyébként. Nem azt mondtam, hogy a keresztjének vagy keresztények száma visszaesett, mert az is visszaesett, de a keresztények vagy keresztjének között az igazi hívők száma az még sokkal kisebb, elenyészőbb. Szóval az igazi keresztjénekre gondolok, hogy az ő számuk ugyan hova esett már vissza? Amikor már a névleges keresztényeknek vagy keresztényeknek a száma is fokozatosan esik vissza. Akkor az ezek között megbújó igazi keresztények száma hova van lesüppedve, visszaesve? És nyilvánvaló, hogy most egy olyan időt élünk, amikor az istentelen emberek előre törtek, és a hazugságaikkal tele hintették a világot, gondolok nem csak politikusokra, filozófusokra, ideológusokra, világvallásoknak a hamis képviselőire, az okkultistákra, az ezoterikusokra, a bizonyos természettudósokra, az értelmiségi rétegre, az üzletemberekre, a média tulajdonosokra, a bölcsészekre, a szociális média felületek véleményvezéreire, a művészvilágra, a celebvilágra, sőt, gondolok az egyházakra is. Mindegy, hogy ezek az emberek kis emberek, vagy nagy emberek, neves vagy névtelen emberek, mindegy, hogy baloldaliak vagy jobboldaliak, hogy hatalomban vannak, vagy a hatalomban óhajtoznak, hát alapjába véve sajnos, ha Isten szemével próbálunk körülnézni a mai társadalomban, a családokon, az oktatási intézményeken, a politikai rétegen, a gazdasági intézmények, az egyházi intézményeken, hát a legkisebb okunk sincs az optimizmusra. Szóval azt látjuk, hogy kivesztek az Isten igazi, Istent igazán félő emberek, vagy legalábbis a létszámuk meglehetősen lecsökkent, és nem is hatalmi pozíciókban vannak még azok se, akik vannak, általában egyszerűbb emberekről van szó. És ezzel együtt a hazugság emberei pedig előtérbe törtek, és elkezdték uralni a társadalmat. Szóval egy olyan jelenséggel állunk szemben, amiről itt valószínűleg nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen kezdjük például, azzal nem akarok belemenni a hazugságnak az elemzésébe itt, mert de néhány példát mondok. Kezdjük azzal a hazudozást, hogy önmagunknak hazudozunk. Egy csomó ember hazudik önmagának. Azt hazudja magának, hogy én jó vagyok, én igaz vagyok, én boldog vagyok, én szabad vagyok. Beleélik magukat a saját magukról alkotott hazug képbe. Mint ha az igaz lenne, a valóságnak meg nem az. Van, aki odáig megy, hogy ő mondjuk így férfinek néz ki, ha a tükörbe néz, de azt mondja magáról, hogy ő nő. Vagy egy nő a tükörbe, és azt mondja, hogy ő férfi. Vagy ő valami köztes. Letagadja a valóságot, vagyis hazudik önmagának, és el is hiszi. Akkor hazudunk ugye egymásnak. Hát én nem tudom, hogy ki szokta ezt ugye észrevenni, hogy őt valaki becsapta. Hát általában az észre szoktuk venni, hogyha valaki hazudik nekünk. És az rendkívüli módon fáj is nekünk. Azt már sokkal kevésbé veszük észre, amikor mi hazudunk másnak. Pedig hazudunk mi is. Hányszor van, hogy magunkat szebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek, kegyesebbnek akarjuk eladni, mint amik valójában vagyunk. Megint a valóságot valahogy eltorzítjuk. És magunkat egy kicsit úgy fényezzük. De ez már a valóságnak a meghamisítása. Ez a hazugságnak egy formája, a csalásnak egy formája. Hány ember jut el odáig, hogy Isten meghazudtolja? Ami még durvább. Isten azt mondja, hogy én vagyok a teremtőd, de hogy is? Én vagyok a te megváltód, ugyan már? Adtam törvényt. Kit érdekel? Kegyelem van a számodra Krisztus véréért. Hát ugyan már, ez egész egy hazugság. Az egész Biblia egy hazugság. Értitek, hogy és ilyen emberekkel nem csak a társadalomba találkozunk, elmegyek a teológiára, kérdezzétek meg a Lupse Atomit. Ott hallgatta nem tudom mennyi ideig ezeket a... Nem is úgy volt, ahogy a Bibliában. Isten igéje nem igaz. Az hazugság. Nem is volt Ádám, nem is volt Éva, nem is voltak zsidók, nem is voltak Egyiptomban, nem is volt kivonulás. Semmi nem volt, ami a Biblia. Jézus, hát lehet, hogy volt valami Jézus, de az a Jézus, amelyik itt a Biblia, az nem. Ez a teológián tanítják. Ez testvérek döbbenetes. Úgy hazudtolják meg a Szentírást, mint annak a rendje. Teológiai professzor. És akkor, hát hallgatom a rádiót valamelyik nap, éppen készültem, csak ettem valamit, aztán közben bekapcsoltam a rádiót, és mondja, ne bízzatok a mesterséges intelligenciában, mondja a rádió. A mesterséges intelligencia, a ChatGPT hazudik. Nem, pontosabban nem mindig az igazat mondja, és úgy ki tud találni eseményeket, amik nem történtek meg. Műalkotásokat, amik nem íródtak meg soha. Embereket, akik nem éltek soha. Vigyázzatok vele, mondja a riporternek a szakértő. Még az is hazudik. Még abba se bízhatunk. Pedig egy gép. Akkor 3 perccel később. Vigyázzatok a csalókra. Mert ilyen telefonhívások, meg olyan üzenetek, meg ilyen SMS-ek, meg olyan... Vigyázzatok, mert adathalászok akarnak becsapni benneteket. Nyilván hazudoznak, mert valamit meg akarnak szerezni tőlünk. Érzitek, hogy látjuk a különböző politikai szónokokat. Most és mit csinálnak? Manipulálnak. Hazudoznak, egy kicsit úgy így csavarintják, úgy csavarintják a szót. Nem mentes tőle egyik politikai erő sem. Mindenki a hatalom érdekében úgy gondolja, hogy hazudozhat egy kicsit, vagy nagyon. Manipulálnak, mert hízelegni akarnak nekünk. Ugye a hízelgést külön veszem, a hazugság formái között, mert Dávid kétszer is megemlíti a hízelgést, amikor egy ember valakinek túlzott bókokat mond, azért, mert van neki egy hátsó szándéka, egy önző célja, és meg akarja nyerni az ember bizalmát, a másik ember bizalmát ahhoz, hogy ezt a célját el tudja érni, az önző célját meg tudja. Tulajdonképpen hatalomra vágyok, de elkezdek nektek hízelegni. A pénzetekre vágyom, de hízelgek nektek. Hogy elkezdjetek bennem bízni, és odaadjátok, vagy mellém álljatok, vagy támogassatok. Ez is a hazugságnak, a manipulatív hazugságnak az egyik kiváló formája. Borzasztó, testvérek. És nincsen semmi, amit ha ezzel a szemmel nézitek a világot, nincs egy film, nincs egy házasság, egy gyereknevelés, vagy a szociális médiafelület, vagy tudományág, vagy én nem tudom, egyház, ahol ne járt volna át mindent a hazudozás. A valótlanság. Kisebb, nagyobb hamisítás. És ha itt is még oda tesszük, amit Dávid mondott, hogy ez azért tud megvalósulni, mert az aljasság fölmagasztaltatott az egész társadalomba, mert annak, hogy ez ki tud így virágozni, a hazugság, és a hazugok tudnak ennyire triumfálni a társadalomban, az azért van, mert az aljasság uralkodott el, és az a táptalaja a hazugságnak. Ha is az Isten félelem uralkodna, akkor nem tudna, az Isten félelemből nem jön a hazugság. Abból az igazságnak kellene jönni. Az őszinteségnek, a tisztaságnak, de nem az van. Már önmagában is rossz, hogy a hazugság ennyire infiltrált mindent. De hogyha még belegondolunk, hogy ez azért tud mindent infiltrálni, mert az gonoszság, az aljasság uralkodott el az emberi társadalmakba, akkor még döbbenetesebb a kép. A sötétség még nagyobb, mint amennyire gondoljuk. Na, szóval Dávid körülnézett az ő társadalmába, és ezt látta. Mikás prófétát azért olvastam fel, mert Mikás próféta is körülnézett a maga társadalmába, és ugyanazt látta. Ugyanabba a társadalomba. És most azóta már nem tudom hányszor lehetett körülnézni Isten szemével a világba, az embernek maga körül, és ma is, ha körülnézünk, ugyanazt látjuk. Hogyha ebbe a helyzetbe látjuk Dávidot, akkor most nézzük, hogy mit csinált Dávid ebbe a helyzetbe. Mit csinál egy kegyes ember ebbe a helyzetbe? Mit tett Dávid király? Ezzel kezdi a Zsoltárt. Hilf Jahve. Németül mondom. Hilf, segíts Jahve. Segíts, Urunk. Ez az első, amit mond ebbe a Zsoltárba tulajdonképpen, az utána való helyzetleírástból értjük meg, hogy miért ezzel kezdi ezt a Zsoltárt. Mert már látta azt, ami van. És már mielőtt belefogott volna, Uram, segíts, könyörülj rajtunk, változtasd meg a helyzetet. Azt jelenti, hogy te hozz el egy változást abba, ami van körülöttünk. Nem marad más útja Dávidnak, mert belátja, hogy az ő ereje, az ő képességei, az ő hatalma kevés ahhoz, hogy itt változást idézzen elő. Óriási a probléma. A hazugság előretört, a hazugok triumfálnak, az igazak meg eltűntek, vagy eltüntettek erővel. Az aljasság pedig elterjedt, és annyira átitatta a lelkeket, a kapcsolatokat, a viszonyokat, az intézményeket, hogy nem tud emberi erővel ezen változtatni. Segíts, értitek? Segíts, Urunk! Szükségünk van rád, mert az emberi erő kevés. SOS, így is mondhatnánk. Testvérek, jellemző, hogy Dávid király nem mást csinált. A mai emberek legnagyobb része valószínűleg nem is tudja megérteni Dávidot. Ugyan már? Imádkozni? Az Úrhoz? Minek? Ha mi ilyen pragmatikus emberek vagyunk, akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni az ilyen helyzetbe, ugye? Majd mi tudjuk, hogy mit kell csinálni. Nem imádkozni kell, Dávid. Kormányzati döntéseket kell hozni. Kézbe kell venni a dolgokat. Élni a hatalommal. Fáj, hogy eltűntek a kegyesek? Csinálni kell őket. Gyártani kell őket futószalagon. Ott a főpap. Támogatni kell a vallást. Majd ő elősegíti a hívők létrejövetelét. tűzzel, vassal rávenni a népet, hogy legyen ízig-vérig zsidó. Nem akarják félni az Istent? Hát majd rá kell őket kényszeríteni. Ha nem megy tűzzel, vassal, akkor majd támogatásokkal. Sok pénzt kell nekik adni. Azt akkor majd kegyesek lesznek. Gyenge az intézkedésekhez a hatalom? Meg kell erősíteni a templomőrséget. Fel kell venni a kesztyűt, basáskodnak a gazdagok. Jó, meg kell adóztatni őket. A szegényeket elnyomják. Hát a szegényeket meg föl kell támogatni egy kicsit, meg kell erősítgetni őket. Intézkedni kell, Dávid, nem imádkozgatni, zsoltárokat írogatni. Király vagy, vagy mi fene? Miféle impotencia ez? Imádkozol itten. Intézkedni kell. Meg kell oldani a helyzetet. Szándékosan mondom ilyen kiélezve ezt a dolgot, de áldott legyen az Úr testvérek, hogy se Dávid, se a Dávid fia, Jézus nem így viselkedett. Mert ők nagyon jól tudták azt, amit a mai emberek se tudnak, nem is vesznek komolyan, hogy a külső intézkedésekkel az ember szíveket nem lehet megváltoztatni. Lehet sok jó döntéseket hozni, de a probléma itt a szívekben van. Ezt látja Dávid király, ott belül. És a szíveket nem lehet törvényekkel, meg rendelkezésekkel, meg nem tudom mikkel így kívülről megváltoztatni. Se szankciókkal, se nem tudom én mivel, nem lehet megváltoztatni. A szíveket az Isten tudja megváltoztatni. Csak az Úr tudja megváltoztatni, és kiszabadítani őket a hazugságnak a hatalmából, és az igazságtól függő emberekké tenni őket. Csak ő tudja. És ezért kéri Istent, hogy te adj valami változást, felülről jöhet változás, valami isteni erő és hatalom kell, hogy a szívek ott belül megváltozzanak. Segíts, Jahve! Nyilvánvaló testvérek, hogy ez az imádság, ez Dávidnál se pótolta az intézkedéseket, a király intézkedéseket meg kellett hoznia. De még mielőtt azokat hozta volna, imádkozott. Mert az imádságot fontosabbnak látta, mint az intézkedéseket. Dávid jó király volt egyébként, és tényleg jó intézkedéseket, bölcsintézkedéseket hozott. De már ezekhez az intézkedésekhez is az Úr segítségére volt, megtalálja a bölcs döntéseket, amikkel a népét kormányozni lehet esetleg egy jobb irányba. De az imádságot és az Urat fontosabbnak látta, mint a döntéseket. És a törvényeket és a rendelkezéseket. Segíts, Úr, nekünk is ez maradt, testvérek. Ez nem kevés, egyáltalán nem kevés. Ha tudjuk, hogy ezen a helyzeten, ami kialakult, nem lehet kormányzati döntésekkel változtatni. Akármilyen jó kormányunk van, vagy akármilyen jó döntéseket hoznak, a szíveket nem lehet megváltoztatni. Azt az Úr tudja megváltoztatni, kiszabadítani a szíveket, a magyar szíveket is a sátáni hazugságoknak a láncai közül. Hogy hazudnak maguknak az emberek, hogy hazudnak egymásnak, hogy meghazudtolják Istent is, hogy csalnak, hogy manipulálnak, hogy rágalmaznak. Ebből a fogságból, testvérek, csak az Úr tud megmenteni minket, mi engem is, benneteket is. Segíts, Úrunk, mi nekünk is ez az egy rövid kiáltás marad. De ez nem rossz. Nem baj az, ha megérezzük a gyengeségünket, meg a tehetetlenségünket. És nézzük a harmadik dolgot, hogy milyen választ kapott Dávid király testvérek. Mert egészen megdöbbentő, hogy az Úr megszólal Dávidon keresztül. A hatodik versben olvassuk. Ezt nem Dávid mondja, hanem az Úr mondja. A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak segélykiáltása miatt most azonnal fölkelek, és biztonságba helyezem azt, aki erre vágyik. Az Úr azonnal reagál a Dávid imádságára, testvérek, egy nagyon csodálatos, biztató dolog ez, hogy nem hiába imádkozunk, mert az Úr hallja az igazak imádságát, és reagál erre. Nem fölösleges imádkozni, testvérek, mert az Úr a cselekvés mezejére lép, mondja ő maga. Haladéktalanul intézkedek. És azt mondja, hogy én látom az elesetteknek, az elnyomottaknak a sorsát, hallom a kiáltásukat, a szívük sóhaját, vágyát, és jövök. És biztonságba helyezem azt, aki erre vágyik. Biztonságba helyezem. Biztonságba. Ez a biztonság szó, testvérek, ez Ez egy nagyon fontos szó. Emögött a szó mögött a héber ige úgy hangzik jása, áll, ami azt jelenti, hogy megszabadítani, bajból kimenteni, megváltani. Aktív cselekvést kifejező ige. De az itt szereplő szó nem ez a jása, hanem böjása, ami ennek egy ilyen levezetett formája, ami azt jelenti, hogy az üdvösség, a biztonság, az örök biztonság állapota. Van, aki nem is így fordítja, hogy biztonságba helyezem, hanem például a zsidóknak a magyar fordítás, az imit fordítás azt mondja, az üdvbe helyezem, az üdvösségbe helyezem. És itt már kezdjük azt kapizsgálni, testvérek, hogy az üdvösség az maga az Úr. Olvassuk ezt a Szentírásban ugyanezzel a szóval, hogy az Úr az én üdvösségem. Az Úrban vagyok én biztonság. Amikor Isten azt mondja, hogy biztonságba helyezem, üdvbe helyezem, mint azt mondja, hogy magamba helyezem. Sőt, testvérek, ha még jobban elmélyítjük ezt a dolgot, ez a bő jesa, ez a bő, ez a ba ben, jesa. Kinek a neve jut eszetekbe róla? Jézus neve. Ugyan Jézus nevében is ugyanez a szó bujkál. A jesa. Jézusba helyezem, aki arra vágyik. Ő benne van a biztonsága az embereknek. Az elrejtettsége, az oltalma. Én belehelyezem őket, kegyelemből, irgalomból, ha erre vágynak. Biztonságba, örök biztonságba helyezem őket. Ahogy Dávid reagál egyébként erre az isteni mondásra, hogy helyezd őket örök biztonságba a nemzetségtől. Örök biztonságba. Isten mondja, örök biztonságba helyezem őket. Magamban. Én vagyok az ő biztonságuk, avagy az én fiam Jézus. Jesa. Jézus. Ezt a szabadítását Istennek, testvérek, sokan átélték már, hogy ő benne találták meg a nyugalmukat egy ilyen nyomorult környezetben, mint amiben kellett akkor is, meg ma is élni. Ma is igaz, ez a régi tapasztalat. A Zsoltárok könyvében sokszor olvassuk ezt, például így fogalmazza a 30. Zsoltár, erős alapra állítottál. Vagy a 66. Zsoltárban azt mondja, megelevenített minket. Ezek ugyanazt akarják kifejezni. Isten egy olyan szférába helyez bennünket, mint egy olyan burokba helyez bennünket, amiben védve vagyunk attól, ami körülvesz minket. Hát ez csodálatos, testvérek, ez ha valaki kérdezi, hogy ez lehetséges? Hát lehetséges, testvérek. Az Úr a benne bízóknak ezt, és az utána kiáltóknak ezt mondja. És érdekes, nagyon érdekes, hogy Isten nem mondja azt Dávidnak, hogy mit csinál az a többi emberekkel. Nem azzal vigasztalja Dávidot, amikor kiállt, látván ezt a szemetet maga körül. Nem azt mondja, hogy na jövök, felkelek, legott, jövök, és jó, megbüntetem őket. Nem ezt mondja Isten, értitek? Nagyon furcsa. Ha jó, mert jó, jövök, és igazságosan megítélem őket. Van ilyen is, hogy Isten meg fogja ítélni ezeket az embereket, akik őt megvetik, és hazugságot preferálják. De testvérek, nem ezt mondja neki, mert ez nem vigasztal. Az vigasztalja Dávidot, meg az igazakat, a hívő embereket minden időben, hogy az Úr az ő hatalmával, szeretetével, kegyelmével körülvesz engem. És ő az én oltalmam. Jézusban van nyugalmam. És nézzük utoljára, hogy mit válaszol Dávid az Úrnak. Mert Dávidnak a reakciója a 7. vers, azt mondja, az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst 7-szer megtisztítva. Szent Simonár Albert így adja vissza, az Istennek mondási oly igazak, mint a drága ezüst, kit a tűzben az ötvösök kohókban tisztítottak, és 7-szer megeresztettek szépen. Dávid azt akarja mondani ezzel, hogy amit az Úr most itt mondott az előbb, hogy ő biztonságba helyezi azt az ő kegyelmével, aki arra vágyik. Elrejti magába, és megoltalmaz ebbe a nyomorult világba. Mégpedig örök biztonságba helyezi. Azt mondja Dávid, hogy ez igaz. Ez az ígéret 100%-ig igaz. Olyan igaz, beszéd, ami, mint amilyen igaz a tiszta ezüst, mondja. Ugye földbe ástak ilyen kis lukakat, azokba építettek egy kis kohót abba az időbe, betakarták, és abba a kohóba égették a tüzet, és akkor ott kis tégelyekbe tették az ezüstércet, és akkor tisztogatták őket. És egyszer, följött a tetejére a salak, leszették, még egyszer, újra és újra, hétszer, mikor már nem jött föl a tetejére semmi salak, az volt a tiszta ezüst. És mondja, az Isten beszéde, hát még annál is tisztábbak tulajdonképpen, mint a hétszer megeresztett ezüst, még annál is tisztábbak, nincs bennük semmi hazugság. Salak. Nincs benne hazugság salakja. Igaz az Úr beszéde. És ha ő egyszer azt mondja, hogy biztonságba helyez minket, akkor ez holdbiztos. Erre mérget vehetünk. Mert ez igaz, testvérek, és bombabiztos bunkerbe vagyunk a bombázások idején. Az Úr körülvesz. Krisztus körülvesz minket. Mindegy, hogy mi van körülöttünk. Biztonságban vagyunk. Igaz ez? Igaz. Mert Istennek ez az ígérete is megáll. Ugyanúgy terjesszük ki, testvérek, ezt a dolgot, mert Isten minden beszédére igaz. Isten minden beszéde, mint a hétszer tisztított ezüst. Még annál is tisztább. Hazugság mentes. Úgy mondták a reformáció után, hogy tévedhetetlen az Isten igéje. Nincs benne hazugság. Mindegy, hogy miről beszél, természetvilágáról, történelmi eseményekről, erkölcsi értékekről, vagy hittani kérdésekről, mindenben igaz, amit mond a Biblia. Az Isten beszéde, úgy is lehetne fordítani ezt a szöveget, van, aki zsidó fordítás úgy mondja, Hirsch nevű 19. századi zsidó magyarázó, hogy az Isten beszéde, mint a szín ezüst folyik le a mennyből a földre. Így mondja. Abszolút tiszta ezüstként jön. Minden szava Istennek, mindegy, hogy miről beszél. És ez itt van a Szentírásban, testvérek. Teremtésről beszél. Bűnről, bűnesetről, megváltásról, halál utáni életről, örök életről, üdvösségről, kárhozatról, a megmenekülés útjáról, az evangéliumról. Abszolút igaz, megbízható. És ez már itt kezdjük érteni, testvérek, hogy mennyire fontos a hívő embereknek ezt tudni, sőt mindenkinek fontos lenne tudni, hogy ebben a nyomorult hazug világból mindent átjár a hazugság. Ebben a világban mégis itt ragyog az igazság. Itt. A Szentírásban. És mondhatjuk, hogy nem csak az írott igében, hanem a testélet igében is. Mert ez is Jézusról szól. Az Isten beszéde, az Jézus is, mint az ő személye. Ő az Isten igéje, az ige testé lett, az Isten beszéde teste is lett, nem csak írássá. Jézus itt járt a földön, láttak benne bárki hamisságot? Jézus nem volt tisztább a legtisztább ezüstnél? Hazudott valamikor? Vagy haragudott valakire? Vagy gyűlölt valakit? Vagy paráználkodott? Vagy nem, hiába vizsgálta a sátán, nem talált benne hibát. Vizsgálták a főpapok, nem találtak benne. Hamis tanúkat kellett fölhozni, akik rágalmakat szórtak rejá. Melyik őtök vádol engem közületek bűnnel? Kérdezi azokat a zsidó vezetőket, akik mindenkibe bűnt találtak saját magukon kívül. És ott vannak némán. Még az atya se talált benne bűntestvérek. A szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És ez a Jézus abszolút igaz, testvérek, tiszta, és ilyen tisztaként ment a keresztre is, ahol bűnné lett, a mi bűneinket vette magára, és azokért bűnhődött meg, hogy nekünk kegyelmet szerezzen, nekünk, nekem, aki hazug vagyok, velejéig hazug, magamnak is hazudok egy csomó mindent, lehet, hogy másoknak is hazudok, hazudtam is az életemben sokszor, meg is szégyenültem miatta sokszor. Nekem is szükségem van kegyelemre, irgalomra. És olyan jó, hogy Jézus meghalt ezért, meg értetek is. És felszabadított a hazugságoknak a hatalmából, hogy ne a hazugság embere legyek, hanem lehessek és lehessünk az igazság emberei egy hazug világban. Nekünk nincs más választásunk, testvérek, mint Jézus. Nincs más választásunk, ha igazságot akarunk, mint az ige. Mire hallgassunk? Kibe bízhatunk? Abban, aki elrejt minket örökre. Azzal fejezzük be, testvérek, ezt a gondolatmenetet, hogy Minden hazugságnak az ős forrása Jézus szerint a sátán. Így nevezte őt az Úr Jézus, hogy a hazugságnak az atya, az ős forrása. Ő kezdte azzal, emlékeztek, megjelent az Édenbe. Először Isten szavát megkérdőjelezte, csak ugyanazt mondta az Isten. Aztán utána egyenesen eljutott oda a következő kanyarba, hogy hazudott az Isten. Nem is úgy van, nem is haltok meg. Hazudott nektek. És onnantól kezdve, testvérek, az emberek legnagyobb része a szíve szerint hiszi, hogy vagy Isten beszéde nem igaz, vagy egyenesen egy nagy hazugság. És ragaszkodik ehhez, mert belekerült a hazugságnak a hálójába, a fogságába. De eljött Jézus, testvérek, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és Jézus a kígyónak a fejére taposott, a hazugságot legyőzte, testvérek. Legyőzte. A hazugság le van győzve. Bocsánat, hogy ilyen magyartalanul mondom, de le van győzve. Az a hazugság, ami körülöttünk így triumfálni látszik, az egy legyőzött hazugság. A sátánnal megy vezethető vissza, akármilyek, mindegy, hogy csalás, rágalmazás, hízelgés, akármiféle hazudozás, mind a sátánra megy vissza, és arra mutat, hogy aki hazudozik, a sátánnak a fogságában van, de a sátán és vele együtt a hazugság is Jézus által legyőzetett. Legyőzetett. És egyszer Jézus vissza fog jönni, hogy megígérte, ez is az ő szava, és ez is igaz. Le fogja győzni végképp, és ki fogja törölni a teremtett mindenségből a hazugságot, a sátánnal együtt. És azt is megmondja a jelenések könyvébe, több helyen is, a 21. meg a 22. részben is, világossá teszi Isten, hogy az ő országába, az új égre és az új földre a hazugok nem mehetnek be. Akik szeretik és szólják a hazugságot, nem mehetnek be az ő országába. Kimaradnak a vele való közösségből, mert ő nem tolerálja a hazugságot. Így áll vele szembe. Nem toleráns az Isten, meg nem relativista, aki az igazságot meg a hamiságot össze tudja kutyulászni. Ő antitetikus ellenség a hamisság, a hazugság számára. És fölötte áll. Olyan csodálatos, hogy végül győzni fog, és akik már győzött is, de végül reálisan is győzni fog olyan értelemben, hogy mindenki meglátja. És akkor ott lesznek majd vele mindazok, akik közülünk is hátat fordíthattak a hazugságnak, és megalázkodtak az igazság előtt, és elfogadták azt. Mi is ott leszünk akkor az ő országában, az ő nagy irgalmából és az ő nagy kegyelméből. Ott lehetünk. Ézsaiás könyvéből idézem a drága ígéretet az 51. részből. Közel van igazságom, jön már szabadításom, karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, szabadulásukat az én karomtól várják. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig elhullanak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok reám, kik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárt a tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek, mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg, de az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, te látod, hogy milyen világban kell nekünk élni. Sőt, te látod a szívünket is. Te látod, hogy kinek a szíve van még a hazugságnak a fogságában. Ki az, aki már nem abban a fogságban él, hanem megszerette az igazságot, a te szavadat, és annak vezetése, irányítása alatt éli az életét. Segíts mindnyájunkat, hogy ilyen emberek lehessünk. Szabadíts meg minket, elsősorban bennünket, minden hazugságtól. És bocsáss meg, amikor mi hazudtunk másoknak, vagy amikor téged meghazudtoltunk. Köszönjük, hogy van kegyelem a részünkre, van bocsánat a számunkra, mert drága áldozatot hoztál érettünk, áldott Jézusunk. Köszönjük te néked, hogy a te áldozatodért van számunkra bocsánat, és van hatalmad által szabadulás a hazugság hatalmából. Köszönjük te néked azt, hogy lehetünk az igazság emberei egy olyan világban, amelyik gyűlöli az igazságot. és viszont szereti a hazugságot. Gyönyörködik abban, és cselekszi azt, mert abban látja az érvényesülés és a karrier útját. Köszönjük néked, hogy mi úgy érezhetjük néha, hogy veszélyben vagyunk, de mégsem vagyunk abban, mert biztonságba helyezed, örök biztonságba helyezed azt, aki arra vágyik, akármilyen ellenséges a környezet, akármilyen durva a súly, a támadás, ami ránk nehezedik. Köszönjük, hogy nem kell egy pillanatra sem félnünk, mert te velünk vagy. Te vagy a mi biztonságunk, te vagy a mi üdvösségünk, mind örökké, Jézus, áldott Krisztusunk. Köszönjük te néked, hogy arra hívtál el bennünket, hogy egy hazug világban igazán éljünk, az igazság szerint járjunk, keljünk, képviseljük azt, akkor is, hogyha nem tetszik sokaknak, ha a többség ideges lesz tőle, támadásnak értékeli. Segíts bennünket, hogy mégis tudjunk kiállni melletted, szóban is, tedben is, egész valónkkal. Hadd legyünk egészen elkötelezettek a te igazságod mellett, az ige igazsága mellett, ami áldott Krisztusunk mellett. Kérünk, hogy áld meg szívünkben a régi Zsoltár szavait, és szóljon hozzánk is a te szavad. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áld meg az itt lévő kedves testvéreket, áld meg a családjainkat, áld meg azokat, akik betegek, akik nem tudtak ma már eljönni betegség miatt közöttünk. Légy velük is, légy közel hozzájuk is. Imádkozunk hozzád a mi népünkért, a mi vezetőinkért. Könyörülj meg, és a hazugság hatalmát törd meg fölöttük is, és adj nekik megtérést, az igazsághoz való odafordulást és az igazság követését, megszeretését. Te tudod egyedül elvégezni. Segíts, Urunk, a mi népünkön. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most azokat a presbiter testvéreinket, akik mindjárt fogadalmakat tesznek. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, attól, hogy téged tudjanak szolgálni mindenhol az életük különböző területein, itt a gyülekezetben is, együtt a többi presbiterekkel. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg és erősítsd meg az igazság ösvényén minnyájunk szívét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, ahogy jeleztem is, mindjárt egy szép szertartásra kerül sora. Az új presbitériumot megválasztottuk az elmúlt év végén, és hát javarészt azok lettek, akik voltak, de van három új presbiter, és őnekik muszáj lesz itt egy esküt tenni, fogadalmat tenni, arra mindjárt sort kerítünk rá. Hirdettem azt, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Kedden a 42. Zsoltárról fogunk beszélni a Bibliaórán. A többi alkalmainkat is a szokott időben tartjuk. Külön jelzem, hogy az új presbitériumnak az első ülése szerdán lesz 18 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát 24-én szerdán tartjuk az első presbiteri gyűlésünket. Szomorú szívvel jelentem azt is a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten temetésünk volt. 16-án, kedden, Kunszentmártonban 11 órától búcsúztunk László Istvánnétól, László Tibor presbiter testvérünk édesanyjától. Isten vigasztalását kívánjuk Tibornak, testvérének és az egész családnak. Most pedig kérem a presbitereket, a jelenlévőket is, és az újakat is, hogy jöjjenek ide, legyenek kedvesek az úrasztala köré. Szeretettel köszöntelek benneteket, és jelzem, hogy az új presbiterek, akik most fogadalmat tesznek, dr. Hanyez István, Gyulai Gábor testvérünk és Lupsa Tamás testvérünk. Szeretettel mutatom be őket a gyülekezetnek, és kívánjuk előre számukra Isten áldását és közelségét. Most az eskütétel alatt kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és úgy legyünk tanulni ennek a fogadalom tételnek. Kérdezlek most benneteket, hármótokat, hogy miután készek vagytok elvállalni a presbiteri tisztet, mert a gyülekezet bizalma méltatott benneteket, kérlek, hogy tegyétek szívetekre jobb kezeteket, és mondjátok utánam az esküt. Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy egyházi törvényeinket megtartom, és a tisztemmel járó kötelességeimet, hűen teljesítem, Isten dicsőségére. Isten engem így segítsen. Isten áldja meg fogadalmatokat, és most pedig az Úr Jézus Krisztus nevében, aki az egyház egyedüli vezetője, beiktatlak benneteket a presbiteri szolgálatba. Fogadja a mennyei Atya kedvesen készségeteket az ő szolgálatára, és adjon nektek erőt, örvendező és áldott reménységekben gazdag presbiteri szolgálat teljesítésére. Tegyen benneteket példaképpé a hitben, az önzetlen szeretetben, a tiszta és szent életre való törekvésben, hogy amikor a főpásztorunk, az Úr Jézus dicsőségben megjelenik, elvehessétek a dicsőségnek hervadhatatlan koszorúját. Az Úr áldjon meg benneteket. Foglaljunk helyet testvérek közbe. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvérek, a 263. énekünket lapozzuk fel, és a hátra levő verseit énekeljük el. 263, hátra van még a 19. verstől a 22. versig terjedő néhány vers. Igaz vagy, Uram, ítéletedben, a vérszopókat ő idejükben, te meg nem áldott szerencséjükben. Oh. Himnuszunkkal fejezzük be Isten tiszteletünket. Áldás békesség!